Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 10-től 25-ig terjedő verseiben. Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig várta a megfelelő alkalmat, hogy elárulhassa Jézust. A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a páskabárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá a tanítványai. Hol akarod megenni a páska vacsorát? Hol készítsük el? Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a városba, és ott szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt, és ahova bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a mester ezt üzeni. Hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a páska vacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve készen, ott készítsétek el nekünk a vacsorát. Elindultak a tanítványok, és bementek a városba. Mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor beesteledett, odament a 12-vel, amikor asztalhoz telepedtek és ettek, ezt mondta Jézus. Bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem, aki együtt eszik velem. Elszomorodva egymás után kezdték kérdezgetni tőle, csak nem én. Ő pedig ezt mondta nekik, egy a 12 közül, aki velem együtt mártogat a tálba. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte. Odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. És ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből a manapig, amelyen újat nem iszom az Isten országában. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, alázatosan kérünk, segíts most úgy emlékeznünk kereszt halálodra, hogy annak a jelentősége egészen maivá és személyessé válik a számunkra. Szabadíts meg minket minden üres szólamtól, minden semmit mondó gondolattól, és ajándékozz meg igével, teremtő igével, amivel rendet teremtesz a fejünkben, a szívünkben, az életünkben, amivel a helyünkre állítasz minket, amivel újjáteremtesz bennünket. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy haláloddal és feltámadásoddal éppen ezt tetted lehetővé. Kérünk, Urunk, hogy ne üres frázis maradjon, hogy miattunk, helyettünk és érettünk kellett, hogy meghalj a Golgotán. Tedd ma világosabbá, hogy közvetlen összefüggés van a mi nyomorult életünk és a te értünk bemutatott keresztáldozatod között. Engedd, hogy annak minden haszna miénk lehessen, és hittel azt el tudjuk fogadni. Megvalljuk bűnbánattal, hogy miközben te engedelmes voltál, aközben mi folyamatosan engedetlenek vagyunk. Miközben te magadra vállaltad a mi bűnünket és büntetésünket is, aközben mi állandóan mentegetőzünk és bűnbakot keresünk. Miközben te feltétel nélkül megbocsátottál nekünk mindent, aközben mi kicsinyesen számon tartjuk egymás vétkeit. Légy irgalmas nekünk, és beszélj velünk most ezen a délelőttön úgy, hogy megérthessük, hogy magunkra vegyük, és megváltozzon az életünk, hogy a miénk legyen az a békesség, az a bizonyosság, az a reménység, az az élet, amit kereszthaláloddal visszaszereztél nekünk. Tegye szent lelked személyessé, meggyőzővé az igét, és könyörülj meg rajtam is, hogy azt mondjam, amit te akarsz most nekünk üzenni. A mi Úrunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse alapján hirdetem nektek, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük az 512. énekünk 5. és 6. versét. 512. énekünk első 5. verse így kezdődik: Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 26. részének 47-től 56-ig terjedő verseiben. Az ige hosszúságára való tekintettel helyeteket elfoglalva hallgassátok. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik: akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt: üdvözl légy, mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki: barátom, ezért jöttél. Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus: tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetné meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miként teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Amen. A felolvasott igeszakasz ezzel a mondattal kezdődik: még beszélt Jézus, amikor megjött Júdás, és vele együtt sokan fegyverekkel. Jézus éppen a vigyázókul állított tanítványokhoz beszélt. Szomorú volt, mert még ő egy kicsit távolabbra ment imádkozni, a tanítványok ismét elaludtak. Jézus ajkán akkor hangzott el ez az imádság: atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem a keserű pohár. Készült már a halálhoz, de az ő ember szíve is megremegett arra gondolva, hogy milyen a keresztre feszített embernek a kínja. Szívesen kikerülte volna ezt a kínt, az imát mégis így folytatta: mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te akarod. Amikor a húsvéti bárány ünnepi vacsorájánál Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy közülük egy még azon az éjszakán elárulja őt, Júdás kiment a vacsoráló helyről, és elment a főpapokhoz. Ezek fegyveres kísérőket adtak mellé, hogy vezesse el őket Jézushoz, aki ekkor már a Gecsemáné kertjében volt a tanítványaival együtt. Júdás félt, mert ismerte Jézus hatalmát, és ezért kért fegyveres kíséretet. Jézus tudta, hogy neki ezt a poharat ki kell ürítenie, még akkor is, hogyha megremegett az ő szíve. Az ő egész életén végigvonul az engedelmesség, hogy megcselekedje az atya akaratát. Tudta, hogy ami felőle megvan írva a Szentírásban, annak meg kell történnie. Hiszen a bűnbe esett, halál útján járó embert meg kell váltani. Nem neki volt szüksége arra, hogy Isten létére emberré legyen, hogy eljöjjön a földre, hogy hirdesse Isten országának a titkait, és hogy véghez vigye a sok szenvedéssel járó megváltást. Mindezt értünk vállalta, értünk tette. Amikor az evangéliumokban Jézus szenvedésének a történetéhez érkezünk, ebben a történetben elénk vetítődik Júdás lelki arcképe is. Úgy érezzük, hogy még az evangélium írói is, és azóta bizonyára sok millió ember megdöbbenve veti fel a kérdést. Hogy lehetséges az, hogy egy azok közül, akiket Jézus tanítványul elhívott, árulójává lett az Úr Jézusnak? Jézus azért hívta el őket, mert azt akarta, hogy vele járjanak, hogy megismertesse velük Isten országának a titkait, és hogy embereket halászva az örök élet partjai felé segítsék a földi élet vívódásai közt beszennyezett, megtört életű embert. Jézus nem véletlenül választott 12 tanítványt. Folytatása ez az ószövetségi gyülekezeti életrendjének. Az ószövetségi népnek, mint tudjuk, 12 ősatya, pátriárkája volt. Ezek Jákob fiai voltak, és ezeknek a fiúknak a leszármazottai néppé törzsé sokasodtak, és népadóivá lettek egy-egy törzsnek. Éppen ezért választott az Úr Jézus 12 tanítványt, hogy az újszövetségi gyülekezetben a 12 apostol legyen a pátriárkális életrend folytatója. Azt akarta, hogy ez a 12 apostol legyen az újszövetségi egyház első építője, és hogy ő legyen ennek az épületnek a fundamentuma és szegletköve. Ezért olyan megdöbbentő, hogy egy a 12 közül Jézus árulójává lett. Júdás története mindig is egy vitatható történet marad a keresztény egyházban. Júdás, a megtestesült gonosz, aki képes volt ilyet tenni, hogy átadja Jézust a főpapoknak, akik utána halálra ítélik őt. De nehéz lenne lezárni ezt a kérdést annyival, hogy Júdás elárulta Jézust. Hiszen Júdás Iskáriótes egész története önmagában egy nehéz élettörténet. De még nehezebbek azok a teológiai kérdések, amelyeket Júdás története felvet számunkra. Szabad akarat vagy végzet? Júdás hitetlensége és szörnyű pénzésége csupán a lényeg? Vagy Isten akarata volt ez is, hogy Júdás elárulja? Ha Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni, akkor miért őt választottak egyik tanítványául? Szabad akarat vagy végzet? Életünket meghatározó két sarkallatos pont, amelyek egymásnak nem ellentétei, hanem egymás kiegészítői az Isten tervében. De hogyan? Hol azonosul a kettő? Hogyan válik egy egészé? Ezt a mély és talán emberi fogalmakkal alig megfogalmazható egzisztenciális kérdést vizsgáljuk meg Júdás szomorú élettörténetének fényében. Az ősegyház számára Júdás igazi antipéldát jelentett. Több helyen az evangéliumokban, ahol nem Jézus nyilatkozik Júdásról, hanem maga az elbeszélő vagy író, csak is negatív éllel tesz róla említést. Például azt olvashatjuk róla, hogy Júdás a pénz szerelmese volt. A szenvedéstörténet kezdetén betöltött szerepe, azaz árulása miatt pedig abszolút elítélték őt a tanítványtársai, a későbbi gyülekezetek, a még későbbi teológiai irodalom. Egész annyira beleíródott a köztudatba Júdás neve, hogy még a Biblia irodalomban járatlan, ma már túlsúlyban levő tömegek is tudják, hogy Júdás az árulás szinonimája, vagy még inkább metaforája lett. Valóban egy gyomorforgató eseménysornak lehetünk a tanúi, amikor elolvassuk Júdás történetét. Több feltételezés is létezik arra, hogy vajon Júdás miért is árulta el Jézust. Nem egyértelmű számunkra ez, és nem is tudjuk könnyen eldönteni. Csupán néhány lehetőséget vázolok fel. Az első az, hogy a pénzért. Máté evangélista efelől nem hagy kétséget. Hiszen, mint olvastuk, Júdás maga keresi fel a főpapokat, és érdeklődik, hogy mennyi pénzt ér meg nekik Jézus. Meg is egyeznek 30 ezüstben. Nevetségesen kevés az összeg. 30 napi bér. Mondhatnánk mai nyelven egy havi fizetés. Maga ez a nevetségesen kicsi összeg már elbizonytalanít bennünket, hogy vajon mi lehetett Júdás valódi motivációja. Hiszen a főpapok ennél sokkal többet is képesek lettek volna fizetni, csak azért, hogy Jézus titokban elfogják és elrakják őt láb alól. Hogyha Júdás valóban a pénz rabja, mai szóval a financiális szakértő, aki minden apró információt észben tart, és ezt naprakészen használni is tudja, aki például tudja azt, hogy egy nárdus kenet nemhogy egy havi, de egy évi bérrel ér fel, és ezt szóvá is teszi, és hogyha Jézust valóban csak a pénzért árulta volna el, akkor egészen bizonyos, hogy a megállapodásnál is nagyobb üzleti szakértelmet képviselt volna, és nem egyezik bele a 30 ezüst pénzbe. Kicsi az összeg, ami több mindent is jól megvilágít számunkra. Például azt, hogy mennyire értéktelen dolognak tartja nem csak Júdás és kora, hanem a ma embere, mi magunk is mindazt, amit Jézus jelentett számunkra. Eleve az a deformált gondolkodás, hogy minden lemérhető pénzben. A hit, a vallás, az egyház. Mindkét oldalon ott van ez a gondolkodás. Van olyan egyház, ahol a gazdagság a hitfok mérője, és van olyan világnézet, hogy ha keresztény leszek, csak szegény lehetek. Hogy Júdás miért árult el Jézust, nem tudjuk pontosan. Egy másik feltételezés szerint Júdás zélóta közösségből hívta magával Jézus. A zélóták a zsidók hazafias, militáns csoportja volt, akik csak fegyverrel tudták elképzelni a római birodalomtól való függetlenedést és az Isten országának a megteremtését. Miután megtörtént a virágvasárnapi dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe, mindenki azt remélte, hogy Jézus a mögötte tolongó tömeg segítségével átveszi a zsidók trónját. De nem ez történt. Talán ez is kérdéseket ébresztetett Júdásban, aki maga is remélte, hogy Jézus népszerűségét most kell kihasználni. De ő csak annyit látott, hogy Jézus ezért nem tesz semmit. Ez a lelki eltávolodás is motiválhatta Júdást, hogy ha átadja Jézust a főpapoknak, akkor a virágvasárnapi tömeg felháborodva kitör, és hogy önmagától is egy lázadás kerekedik, csak azért, hogy Jézus megvédjék. Lehet, hogy egyszerűen csak lehetőséget akar teremteni, hogy Jézus bizonyítsa hatalmát a főpapok előtt, akik majd elismerik az ő különleges adottságait, és innentől fogva még sok minden történhet. Meglepő, hogy az evangéliumok majdnem semmit sem szólnak Júdás motivációit illetően. Mindössze két megjegyzést olvashatunk Júdás tettére vonatkozóan. Az egyik az ördögre utal. Így hangzik, az ördög Júdás szívébe sugalta, hogy árulja el őt. De ez csak elmélyíti a misztériumot. Az ördög vagy sátán az, aki ellenáll, kritizál, aki rágalmaz. Jézus szomorúan állapítja meg, hogy ez Júdás szívében megszületett, és oly mértékben gyökeret vert, hogy többé már nincs innen visszatérés. De nincs arra még csak egy utalásszerű szó sem, hogy miért létezik. A másik megjegyzés a Szentírásra utal. Júdás árulásáról Jézus így nyilatkozik. Azért történik, hogy beteljesedjenek az írás szavai. Akivel megosztottam kenyeremet, a sarkát emelte ellenem. Olvashatjuk a 41. Zsoltár 10. versében. Fontos, hogy helyesen értsük, hogy miként idézi az evangélium az írás szavát. Ez nem egy olyan előre megírt forgatókönyv, amit minden egyes színész követni kényszerül. Vagyis Jézus nem azt akarja állítani, hogy Júdás nem cselekedhetett volna másképp, hanem inkább azt, hogy bármi is történik, annak Isten az elsődleges szereplője. Ott van az árulás drámája, de ugyanakkor Isten működik. Ha Júdás tette által teljesednek be az írások, az azt jelenti, hogy misztikus úton módon, de Isten szándékát hajtja végre. Szándékát Isten az ő szavai által valósítja meg. Az írásra való utalás lehetővé teszi számunkra, hogy higgyünk Istenben akkor is, amikor sötétséget tapasztalunk. Amikor számunkra értetetlen dolgok történnek velünk. Még ha Júdás megsértődése és haragja érthetetlen is marad, Jézus mindvégig tartó szeretete meghaladja a megtérés határát. Az evangéliumok Jézus motivációi, Júdás motiváció iránt azért oly visszafogottak, mert nem akarják kíváncsiságunkat kielégíteni, hanem inkább hitre vezetni. Júdás drámájának sötét mélységét nem világítják meg, ellenben feltárják a kifürkészhetetlen és felfoghatatlan mélységét Isten szeretetének. Nem tudjuk, hogy Júdás miért árult el Jézust. De nagy örömünkre szolgál, hogy Máté evangélista nem csak az árulás tényét, hanem annak következményeit is leírta az evangéliumban. Mert ezáltal válik eredetien emberivé ez a történet. Júdás, amikor látja, hogy Jézust halálra ítélték, megijed. Ő valószínűleg nem erre számított. Nem ezért tette az egészet. Nem akarta, hogy Jézusnak baja essék. És amikor látja, hogy baj van, azonnal bűntudata lesz. Lelki ismerete nem hagyja nyugodni. Annyira nem, hogy képes arra is, hogy visszamenjen a főpapokhoz. Visszaadja a pénzt, abban bízva, hogy ezzel még jóvá teheti baklövéseit. A főpapok természetesen nem érdekeltek Júdás lelki gondozásában. Nem érdekli őket Júdás lelki ismerete, sem későbbi sorsa. Egyben érdekeltek, hogy Jézus meghaljon. Ez meg is történik majd másnap, de még előtte Júdás öngyilkossága. Akkor a teher nyomta lelkét, amit nem tudott önmaga elhordozni, hogy ártatlan vért árult el. És ebben az őrjítő állapotban egyetlen kiutat talált, véget vetett életének. Ez a történet megmutatja nekünk, hogy egy hatalmas emberi vétket miként követ lelkiismeretfurdalás, összeomlás és öngyilkosság. Szabad akarat. Vajon Isten arra teremtette volna Júdást, hogy véghez vigye ezt a szörnyűséget, utána pedig véget vessen az ő életének? Nem hiszem. Biztos vagyok benne, hogy Júdás története mindannyiunk története. Azaz Júdás és Jézus kapcsolatának vonásai sok esetben a mi életünkben is jelenlevő vonások. Szabad akarat. Van-e az embernek szabad akarata? Minden kor, minden nagy bölcselője igyekszik-e kérdésre választ adni. De ne firtassunk most más korokat. Elegendő a sajátunkra nézni. Ma az egyik legnagyobb szellemi és tapasztalati érték a szabadság. A szabad akarat korlátlan megélése. A reklámok vezető szlogenjei többnyire a szexualitásra és a korlátlan szabadságra appellálnak. De vajon tud-e az ember ténylegesen is szabad lenni? Igen, a Biblia úgy látja, hogy igen, de csak egyetlen dologra, a rosszra. Az ember szabad akarata minden egyes esetben az Isten nélküli életre vezet. És ezzel szemben jelenik meg az Isten akarata, amelyet Jézus Krisztusban nyilvánított ki. Azaz, hogy minden ember visszataláljon az Isten nélküli állapotából az Istenhez. Ezt nevezhetjük eleve elrendelésnek is. De sokkal érthetőbb és megragadhatóbb, hogyha Isten szeretetének és akaratának nevezzük, amelyben minden embernek helye van. Júdásnak is, nekem is, neked is. Isten jól látja, hogy az ember bármennyire is szeretne önerejéből szabad lenni, nem tud. Mindenki jól tapasztalja saját rabságát, és ez ellen küzd foggal, körömmel. De ez az emberi erőre alapozott szabadság csak egy álszabadság. Isten tudja, és szeretné, hogyha mi is tudnánk, hogy igazán csak akkor lehetünk szabadok, hogyha őt megismerjük. Ha szeretetét tapasztaljuk, kegyelmét pedig naponként megéljük. Mert az ember igazán csak a szeretetben tud szabaddá válni. Ezért nem igazi szabadság az, amit pénzre, hatalomra, tudományra vagy alkoholra alapoznak. Mert ezek nem szeretetben történnek. Isten így kívánta megszabadítani az embert, bennünket, hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy megismerjük őt, és általa a mindenható és szerető Istent. Aki megismerte őt, azt tudja megítélni előző életét, és csak azt tudja kimondani, hogy rab voltam, de Krisztussal most már szabad vagyok. Csak aki megismerte Krisztust, az éli át az igazi szabadságot. Júdás a másik 11 tanítványhoz, vagy éppen hozzánk képest nem volt sem jobb, sem rosszabb. Egyszerűen csak nem ismerte meg Krisztust. Pedig együtt volt vele 3 évig, épp úgy, mint a másik 11 tanítvány, akik szintén nagyon keveset ismertek meg Krisztusból. Mindegy, hogy mi lehetett a motivációja az árulásra, a lényeg, hogy kellőképpen félreismerte Krisztust e 3 év alatt. Hitt, amit hitt, a lényeg, hogy nem ismerte meg Jézusban az Isten szeretetét, és benne a lehetőséget, hogy a legnagyobb bűnökre is van bocsánat. Vajon nem ez jelenti a legtöbb keresztény ember halálát? Hitének elhalását? Hogy nem tudjuk Isten bűnbocsánatát elfogadni? A bűntudatig még csak-csak eljutunk, de hogy bűnvallásunkat Krisztus előtt fel is tárjuk, az már nem megy, mert képtelenek vagyunk elhinni, hogy ő megbocsátja azokat. Pedig a hit és a benne rejlő bizalom pont ezáltal tud felszabadítani és szabad emberré tenni. De ugyanígy jelentkezik ez a hitetlenség az emberi kapcsolatokban is, ahol az egyik fél már azért nem tud bocsánatot kérni, mert nem tudja elhinni, hogy a másik fél képes lenne megbocsátani. És ez nem okoz mást, mint szépen lassan a kapcsolat halálát. Eleve el volt rendelve Júdás arra, hogy elárulja Jézust, majd a lelki teher miatt véget vessen az életének? Nem. Mint már mondtam, Júdás, a másik 11, és mi mindannyian benne vagyunk az Isten tervében. Az Isten szeretetében helyünk van. A mi feladatunk az, hogy megismerjük Krisztust, és Krisztusban azt a mély szeretetet, amely a kereszthalált felvállalta helyettünk. Krisztus megismerése tehát azt jelenti, hogy belátjuk, Isten bűnbocsánata nélkül nincs igazi szabadság. Mindannyian követünk el bűnöket, vétkeket halmozunk fel, mert emberek vagyunk, és ezzel a természettel rendelkezünk. Ezt a természetünket vádolja a még el nem altatott lelkiismeretünk. Ez a lelkiismeret csak akkor tud megnyugodni, ha Isten szeretete megérinti, és akkor képes lesz rá, hogy elfogadja ezt a szeretetet. Mindannyiunk számára itt válik valóságossá a szabad akarat és a végzet kérdése. A végzet az, amikor Jézus a keresztfán kimondja utolsó szavát. Elvégeztetett. Valóban elvégeztetett. Isten szeretete elérhetővé vált a számunkra. A mi végzetünk tehát ez. Isten szeret bennünket. Ebben a szeretetben lehetünk csak igazán szabadok, és csak ebben a szeretetben válik érvényessé szabad akaratunk is, mely állandóan az Istennel való kapcsolatra törekszik innentől fogva. Amen. Isten ígére válaszként énekeljük a 342. énekünk első versét. 342. énekünk első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy előttünk is felemelted most a fátylat a te örökkévaló, mindenható istenségedről. Bocsásd meg, ha nem így hiszünk benned, ahogyan kijelented magadat nekünk. Köszönjük, hogy nem csupán megható emlék vagy gondolat számunkra kereszthalálod ténye, hanem üdvösségünk, új életünk ára. Engedd ezt is sokkal komolyabban és egészen konkrétan értenünk és hinnünk. Köszönjük, hogy előttünk is megnyitottad a mennyet. Köszönjük, hogy nekünk lehet békességünk, mert a mi gyarlóságaink büntetését te szenvedted el. Köszönjük, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot kaphatunk az igazságos Istentől, mert ezeknek az ítéletét te szenvedted el. Oly sokszor árulunk el mi is, akárcsak Júdás. Ezért kérünk, adj nekünk alázatot, hogy megbánhassuk a mi bűneinket. Ajándékozz meg minket ezzel a hittel. Kérünk, vegyél el belőlünk minden ezzel kapcsolatos bizonytalankodást, fenntartást, minden rejtett lelki gőgöt, amivel kapcsolatban bizonytalankodunk. Segíts el minket oda, hogy egyedül tőled várunk mindent, és tőle teljes bizalommal, hittel mindazt elfogadjuk, amit kínálsz. Hadd legyünk így a te igazi tanítványait, a mi atyánknak gazdag gyermekei, akik így tudunk szolgálni ezen a világon. Köszönjük, hogy ismered minden gondunkat, terhünket, nyomorúságunkat, félelmeinket és bűneinket. Adj választ kérdéseinkre, szabadulást a terhektől, erőt a gondokhoz, és örömöt abban az új életben, amelyben már nem magunknak, hanem neked akarunk élni. Segíts ezért most ebben a csöndben is imádkozni. Amen. Csendesedjetek el, és magatokban is imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.